tavaly évvégéhez képest több százalék pontos visszaesés, a hosszú távú átlaghoz képest is alacsonyabb zsugorodást jelző érték. Mindössze 49,3 pont lett a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság beszerzési menedzser indexe. A felmérésben vizsgált részindexek többségükben csökkentek. Az egyediek közül 7 index áll a fellendülési tartományban. A foglalkoztatottsági mutató is a bővülést jelző 50 pont alatt a szállítási átfutási idő tovább csökkent. Pozitív viszont, hogy a cégek készleteket kezdtek vásárolni. Az első negyed év második felére várják a jobb gazdasági környezetet. Kostyal Dániellel, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzőivel beszélgettem. Nagy dolgokra az ember januárban még nem számít, de hát arra talán igen, előzetesen számított az ember, hogy esetlegesen elkezd óvatos optimizmus csempésződni a hazai gazdaság hangulatába. A januári beszerzési menedzser index adatuk mutatja ezt.
A januári beszerzési menedzser index most 49,3 ponton áll, tehát az év első értéke rögtön egy zsugorodást jelző érték volt. Ugye decemberben 52 pont fölött volt a beszerzési menedzser index. Azt lehet mondani, hogy egy körülbelül 3% pontos csökkenésnek lehetünk tanulni.
Az alindexek, az úgynevezett alindexek is egyébként azt mutatják, hogy még nem talált magára a magyar gazdaság?
Igen, azt mondhatni, hogy igen, mert ugye 5 részindexből áll a beszerzési menedzser index, különböző súlya, és az új rendelések indexe és a termelés indexe az, ami a legnagyobb súlya szerepel, és többek között az új rendelések indexe 6,6 ponttal csökkent, még ugyan bővülést mutat, viszont a termelés épp hogy 50 pont alatt van, és ott szintén egy 5,7 pontos csökkenésnek lehetünk tanulni. Egyébként a többi beszerzési menedzser index is inkább csökkent, ugye a foglalkoztatás ismét 50 pont alatt van, ott 2,6 pontos a csökkenés, és a vásárlókészletek. Ez az index mondjuk bővülést mutat, ugye sok válaszadónk arról számolt be, hogy az év elején készleteket épít, viszont az egyetlen egy kvázi pozitívum az a szállítási átfutásítő indexében van, ugyan növekedett, de hát az index még így is 41 ponton van, ami szinten egyébként zsugorodást jelez.
Hát a 41 pont aztán tényleg egy nagyon alacsony értéknek számít. Mi az, ami egyébként adott esetben némi pozitívum lehet ebből a felmérésből, hogy első ránézésre az ember a beszerzési árakat mondaná, ami persze nyilván, hogyha vásárol egy cég, nem annyira jó, de hogyha emelkednek az árak, akkor az talán némi gazdasági aktivitást jelez.
Pontosan. Egyébként 129 válaszadónk azt mondta, hogy magasabbak az árak, és csupán 9 válaszadó mondta azt, hogy alacsonyabb beszerzési árakkal szembesül. Ez azt gondolom, ahogy én is mondta, pozitív. Kérdeztük a válaszadókat a változások okairól is. Többen mondták, hogy egyrészt elkezdődtek a beszállítói áremelések, a minimálbér emelésének is már látszódnak jelei, úgyhogy ez hátha egy pozitív trendet vetít előre. Egyébként, ha a 2025-ös január-februári értékeket nézzük, akkor hasonló volt a trend, hogy januárban egy kisebb csökkenés volt, utána pedig február-március, áprilisban pedig bővülést mutatott az index. Úgyhogy ez ilyen szempontból hasonló a két év egyelőre.
Ha a külpiacot, a külgazdaságot nézzük, akár export, akár import oldalról, akkor ott a felmérést mit mutat? Bővülést, vagy inkább ott is egyfajta januári pangást?
Mindkét külpiaci indexünk, tehát az importindex és az exportindex is 51 pont körül van. Az importindex 51 pont egész pontosan, az exportért pedig 51,3. Én azt gondolom, hogy ezek pozitív értékek. Ugyan mindkét index érték csökkent, de azt gondolom, hogy ez jó jel.
Mindössze 3% volt tavaly a gazdasági növekedés, ugye ez még múlt pénteki GDP adat. Annak fényében, hogy a januári beszerzési menedzser index továbbra is 50 pont alatti értéket mutat, bármiféle jele mutatkozik a gazdasági talpraállásnak, vagy az önök felmérése várakozása szerint ez egy nagyon hosszan elhúzódó, stagnáló folyamat lehet?
Mi abban bízunk, hogy megismétlődik a tavalyi trend, ugye, ahogy említettem, tavaly már februárban is bővülést mutathattunk. Egyrészt, másrészt pedig a válaszadóink is optimisták, hiszen elkezdték az évelei készletépítéseket. Mindenki arra számít, hogy egyébként az első negyedév második felében be fog indulni a termelés, abszolút.
Kostyal Dániát, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzőit hallották. Egyre nagyobb fokozatba kapcsol a Nem Oké, vagyis az iskolai zaklatás és bántalmazások elleni színházi előadássorozat és felvilágosító kampány. A budapesti második kerületi önkormányzat elsőként állt a kezdeményezés mellé, és vállalta, hogy pilot programként otthont ad a modell kidolgozásának. A helyi gyermekjóléti központtal és a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve keresnek hosszú távon is fenntartható válaszokat az iskolai zaklatás problémájára. A cél az, hogy a felmerülő esetek és az azokra kidolgozott válaszok adaptálhatóak legyenek más kerületek és városok számára is. Gerlóci Judittal, a Delta Produkció ügyvezető producerével, a kezdeményezés elindítójával beszélgettem. Újra kampányt indítanak az iskolai erőszakkal, vagy iskolai zaklatással szemben. Egyrészt milyen szervezetek vesznek részt ebben a kampányban, másrészt kampány címén mire lehet számítani?
Az egész kampánynak az az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy nem egy új megmondó szereplő szeretne lenni, tehát jelenleg a figyelemfelhívás zajlik mindenek felett, hogy eljutassuk azt a köztudatba, hogy az iskolai zaklatást elkövetni nem oké, és eltűrni sincsen rendben. Hiába gondoljak azt, hogy akár régóta jelen van, és akár természetes is lehet. És ehhez tulajdonképpen különböző gyermekvédelmi szakértőket és szervezeteket keresünk fel, illetve nagyon sokan jelezték már, hogy csatlakoznának is hozzánk. Most ezek a megbeszélések zajlanak, és azt nézzük be, hogy az egyes kampány elemekhez, az egyes állomásokhoz, mik azok a meglévő erőforrások, amiket szeretnénk biztosítani, és minél szélesebb körben eljutatni. De tulajdonképpen ez az egész kampány nem lett volna, hogyha a legelső pillanatban, amikor ott álltam tanácstalanul a színházi előadás után, rengeteg kérdés az önött hozzám. Nagyon sokan kértek jogszabályi segítséget, vagy csak meséltek történetet, és hozzánk, mint színház csinálóhoz fordultak, ami egy abszurd helyzet volt, hogy mit tehetünk ebben és ebben a konkrét helyzetben, akkor én elsőként az UNICEF Magyarországot kerestem fel, és kértem tőlük szakmai segítséget, és lettek ennek a kampánynak a megszületésének a mérföldkövénél ott tulajdonképpen. De most a második kerületben induló pilot programban már a Sulinyugi nevű szervezettel kapcsolódtam, de a Kékvonallal is találkozom hamarosan. Szóval nagyon-nagyon sok magánszemély és szervezet jelezte együttműködési szándékát, akiket én keresek, van, akik pedig ők jelentkeznek, hogy szeretnék kapcsolódni, úgyhogy próbálunk mindenkihez kapcsolódni, ahogy az idő engedi, hogy minél több erőforrás álljon rendelkezésre.
Jól sejtem, hogy egyfajta ilyen országos turnéja is lesz az előadásnak, és ez egészül ki majd, gondolom én, előadásokkal. Úgy értem, hogy más jellegű felvilágosító előadásokkal.
Tulajdonképpen a kampánynak a kiinduló pontja az a Darász című előadásunk, aminek a fogantatása az, hogy egy fiatalkori zaklatásról szóló színházi előadás született meg, és a nézőknek a reakciói voltak olyan elementáris hatással, aminek a felelőssége alól egyszerűen nem akartam elfutni. Minden előadás után ott vártak minket, tehát ennek a kampánynak a kiinduló pontja, alfája és omegája ez a színházi előadás, ami ilyen óriási erővel bírt a nézőire, de ezzel a hatással dolgozunk tovább, és különböző kampányelemek csatlakoznak hozzá. Rögtön az előadást követően vagy egy feldolgozó foglalkodás, vagy konkrét szakmai programok. Van egy OK Café elnevezésű program, ahol az adott térségben szakértőkkel, magukkal, a diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal és különböző intézményvezetőkkel ülünk le, és mérjük fel az adott helyre vonatkozó konkrét problémákat és megoldási lehetőségeket. Ez azért fontos, hogy helyre szabott, hiszen teljesen más lesz a nehézség mondjuk egy budai urib kerületben, mondjuk ott az, hogy ki milyen fajta cipőt hord, mint mondjuk egy vidéki kisvárosban, lehet, hogy az lesz a konfliktus forrás, hogy egyáltalán van egy cipője a gyereknek, vagy nincsen. Tehát nagyon fontos, hogy ez nem szabad, hogy egy mindenre ráhúzható dobozos termék legyen, amit viszünk folyamatosan. De valóban 2025. október óta indult el az országos turné, és azóta nagyjából minden hónapban különböző városokban vagyunk. Ezekkel a programokkal, illetve ehhez kapcsolódik a további pilot program, ami most indult el a második kerületben. Itt már fél éven keresztül fogunk dolgozni 5 iskola részvételével, illetve az országban először olyan intézményi összefogással. Itt gondolok magára a tankerületre, az önkormányzatra, a második kerületi család- és gyermekjóléti központra, illetve a budapesti rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályára, akik megadják azt a támogatást, hogy az iskolákkal együtt részleteiben dolgozhassunk ki további programokat, és valójában felmérjük azokat a szükségeket és igényeket, ami mentén meg tudjuk érteni ennek az egész jelenségnek a nehézségét, és megszűnjön az, hogy otthon akár egy szülő is ki legyen téve annak egy probléma esetén, hogy azon gondolkozzon, hogy most bemenjek az iskolába, vagy arra tanítsam a gyerekemet, hogy álljon ki magáért, de akkor üssön, vagy csak verbálisan. Tehát, hogy ez a magány szűnjön meg, és én ebben csak ezt a közösségi összefogást látom egyedül, mert azt érzem a rengeteg elmúlt 3 évben történő beszélgetés során, hogy ez a magány az egyik legüvöltőbb, amihez tehetetlenség és eszköztelenség párosul. Úgyhogy én csak ebben a közösségi összefogásban látom a megoldást, amihez ezeknek az intézményeknek a egyöntetű támogatása szükséges, hogy ez ne forduljon elő, és a végcél az, hogy a gyerekek biztonságos, mentális környezetben tudjanak iskolába járni.
Mi a tapasztalat egyébként? A iskolai zaklatás az inkább fizikai testet ölt még, vagy nagyon-nagyon elment digitális térbe, és jóval nehezebb mondjuk ezt észrevenni, vagy jóval nehezebben veszik ezt esetleg komolyan, akár a tanárok, akár a szülők?
Mind a kettőre példa van. Nem tudom, hogy történt-e olyan átfogó kutatás, ami országosan méri fel akár, hogy én a saját tapasztalataim, vagy a gyermek jóléti szolgálatoknak a visszajelzései alapján azt hiszem, hogy területenként változik ezeknek a súlyossága. Tehát van olyan, ahol effektíve fizikai bántalmazás történik, tehát megverik a gyereket, vagy akár várják az iskola előtt, és folyamatosan fizikailag bántalmazzák. Van olyan, ahol valóban ugye a mesterséges intelligencia térnyerésével, meg a digitális eszközök térhódításával az online zaklatás, akár olyan képeknek a szerkesztése, ami a valóságban nem történne, ennek ugye a körbeküldése az osztálytársak között, vagy akkor kirakni akár a nyilvánosságra. Ez egy nagyon nehéz téma, mert nem biztos, hogy mindenkinek megfelelő informatikai vagy digitális előképzettsége van annak, hogy ezt felismerje és kezelje maguknak, a gyerekeknek sem, hogy védjék meg magukat ezektől. Akár egy külső zaklatástól is, amikor a profiljukra vadidegenek írnak és zaklatják őket akár naponta többször, mindenféle illetéktelen megkeresésekkel. És annak a kérdése is nehéz, hogy mondjuk egy ilyen online zaklatás, az pontosan hogyan felismerhető, és kinek a felelőssége, hogyha az már mondjuk nem iskolai környezetben történik. És a fizikai, a verbális, tehát mondjuk amikor csúnyát mondok a másikra, szisztematikusan, következetesen, nem egyszer, nem kétszer, ugye mások előtt, mert egy ilyen jelenségnek nagyon fontos a hatalmi helyzete is, hogy nem egy egyenrangú erőfölényről beszélünk. Vannak még annak a további jele is, mint mondjuk a kirekesztés vagy kiközösítés, tehát amikor nincsenek valójában se fizikai, se verbális megnyilvánulásai, csak egyszerűen ilyen marginál, tehát hogy magányossá válik az a gyerek, és nem tud kapcsolódni senkihez.
Gondolom talán ez az utóbbi a legnehezebb, ezzel mit kezdeni, akár mondjuk pszichológiailag, akár mondjuk ugye a közösségen belül. Lát-e, ha már itt évekről van szó, lát-e javulást ezen a téren, tehát mondjuk vannak-e jó visszajelzések, hogy merre és erre a dologra felhívták a figyelmet, és mondjuk hamarabb észlelik ezt a problémát, vagy igazából még mindig idézőjelben a csakot, csak a figyelem felhívás tartunk, és nehéz mondjuk ezzel mit kezdeni iskolai környezetben.
Ez is változó. Vannak olyan helyek, amikről van tudomásom, ahol nagyon komolyan foglalkoznak ezzel a jelenséggel, különböző képzésekben vesznek részt a pedagógusok, folyamatosan hívnak szakértőket, vagy akár olyan szakembereket, akik közben tudnak avatkozni ennek. Általánosan azt tudom mondani, hogy azért már, hogy ide eljussunk, és egy iskola a szülőkkel és a diákokkal együtt nyitott legyen arra, hogy befogadjon egyáltalán ilyen képzési lehetőségeket, vagy akár egy külső szakembert. Tehát én azt hiszem, hogy a kampánya folyamatosan mindig léptem vissza egyet, mert hiába vannak nagyon jó képzések és erőforrások, hogyha mondjuk, mondok egy példát, a pedagógus nem lehet motiváltá tenni, mert fáradt és nincsen ideje, és nem tud rá iskolán kívül időt szakítani. Akkor kell az iskolának az együttműködése, hogy azt megteremtsük. De ha a tanár mondjuk aktívan elkötelezett ebben, de a szülők nem nyitottak rá, vagy nem ugyanazt gondolják a problémáról, akkor ez megint csak egy nehéz dolog. De én azt látom a kampányban, hogy folyamatosan kell visszalépni egyet, és most ott tartunk, hogy felmérjük egyáltalán, hogy mire van szüksége az összes érintettnek, a diáknak, a szülőnek és a pedagógusnak ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjünk együttműködni, és tényleg valódi és hatékony anti-bullying tevékenységeket végezhessünk el. Ezeken az állomásokon, Nyíregyházán van egy nagyon jó gyakorlat, egy spontán nem oké nap született, és egy egész nap egy iskola csak ezzel foglalkozott ennek a jelenségével, akkor arról készül egy videó, hogy inspiráció legyen arra, hogy mondjuk, ha Veszprémben szeretne valaki tartani egy ilyet, akkor azt minden további nélkül megtehesse. Úgyhogy egy ilyen jó értelemben vett ilyen díler vagyok tulajdonképpen, aki a jó gyakorlatokkal, meg a segítségekkel megy és házal, és ez a célom, hogy minél szélesebb körben eljusson mindenkinek. Ahol meg azt látom, hogy hiány van, vagy nem elég világos valami, vagy szükség van valamire, akkor vagy megkeresem azt, hogy létezik-e, vagy pedig életre hívom, mert úgy látom, hogy valami miatt még nem létezik. Úgyhogy ez az egész tulajdonképpen egy ilyen nagy útkeresés.
Gerlóci Juditot, a Delta Produkció ügyvezető producerét hallották. 9 óra 51 perc van, 9 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már a klímaváltozásról lesz szó.